Sziasztok! Ez itt a Nyugat Podcast, és ugye most ezekben a napokban, ezekben az időszakban eléggé elindult itt a választási kampány, és ezért bizony sokszor vezető politikusokat is megkérdezünk, és eljönnek hozzánk ide a stúdióba. És gyorsan be is mutatom vendégünket, tisztelettel köszöntöm Vona Gábort, aki most a második Reformkor alapítvány párt elnöke, ha jól tudom.
Így van, a másik Reformkor párt elnöke, és nagyon köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt ide érkeztél a stúdióba, előtte néhány órán keresztül a főtéren voltál, a szombathelyi főtéren, és ott aláírásokat gyűjtött, képviselőjelölti ajánlásokat gyűjtöttél. Ugye nem tavaly alakult át az alapítványod, majd erről is beszélünk, az alapítvány pártá, és akkor be is jelentettétek nem sokkal később, hogy az Európai Uniós választásokon, illetve az önkormányzati választásokon is elindultok. Hány településen lesznek jelöltjeitek?
Az önkormányzati választáson nem indulunk, tehát nem, itt hagyj pontosítsak. Ugyanis mi azt valljuk, hogy pártmentes önkormányzatiságokra lenne szükség, amin azt értjük, hogy civil szervezetek legyenek, csak jelölő szervezetek is, pártok ne. És hogyha mi jelölnénk jelölteket, akkor lényegében a saját programpontunkkal mennénk szembe. Úgyhogy mi azt döntöttük el, hogy nem indulunk. Nem is veszünk részt ilyen értelemben az önkormányzati választásokban, és nem is támogatunk senkit. A választópolgárokat pedig arra kérjük, hogy a legjobb programú jelöltet, és ha van ilyen, hogy civil támogatású, vagy civil szervezet jelöltje, akkor azokat támogassák, mert szerintünk a pártok inkább ártanak, mint használnak.
Erről beszéljünk, mert ez érdekes, ez a pártok nélküli önkormányzatok történet. Tehát akkor most az Európai Parlamenti választásokra
most arra gyűjtöttünk
ajánlásokat. Gondolom azért meg lesznek az ajánlások, tehát el tudnak indulni a jelöltjeitek. Milyen eredménnyel lennétek elégedettek?
Igen, hát ugye itt most hétfőn veszük fel ezt az adást, és aztán, ha jól tudom, kedden vagy szerdán kerül adásban.
Most egy-két nap, igen.
Akkor már valószínűleg már be is lesz jelentve. Tehát amikor a hallgatók hallgatnak bennünket, már bejelentettük, reményeim szerint legalábbis, hogy megvannak az aláírások. Erre mai napon összesítjük őket, és megvagyunk. Ettől függetlenül folytatjuk péntekig, ugye péntekig lehet gyűjteni a gyűjtést, mert rá kell mindig gyűjteni, ugye egyrészt, hogyha van valami hibás vagy biztonsági tartalékot képezünk. Harmadrészt meg szükség van arra, és nekünk nagyon jót tett, mint új friss pártnak, hogy az emberekkel személyesen tudjunk kontaktálni, beszélgetni, kommunikálni, akár konstruktív vitát folytatni ezeknél a standoknál. De meg leszünk, és hát az eredményt azt mi is nagyon kíváncsian várjunk, mert egy új párt vagyunk. Nem, ez az első megmérettetésünk. Egy nagyon turbulens és nagyon különleges kampányban kellett most nekünk, és kell nekünk helytállni. Én régi motoros vagyok a politikában, de őszintén mondom, hogy ennyire kiszámíthatatlan, ennyire gyorsan változó, ennyire minden hagyományos stratégiát felborító kampánnyal még nem találkoztam. Úgyhogy az eredményt illetően én sok mindent el tudok képzelni, meg az ellenkezőjét is. De egy mandátumot én nagyon remélem, hogy sikerül szereznünk. Pekárné Farkas Emese, egy nagyon fiatal volt diplomata hölgy a jelöltünk. Londonban végzett, és mi egy új hangot szeretnénk vinni az Európai Unióba. A 2010 előtti mindent aláírok, és a 2010 utáni mindent megvétózok mentalitás helyett egy ilyen arany középutat szeretnénk az Európai Unióval kialakítani, ami azt jelenti, hogy ne legyen kétség, hogy mi az Európai Unió szövetségesei és partnerei vagyunk. Tehát ez ne legyen vitatárgya, mint hogy most ez sajnos sokan megkérdőjelezik a kormány mozgás alapján. De ettől függetlenül igenis képviselni kell Magyarország érdekeit a brüsszeli vitákban. Erőteljesen és jól fókuszáltan. Ezen azt értem, hogy szerintem nekünk Brüsszelben nem a Soros meg a gyík emberek összeesküvéseivel kellene vitáznunk, hanem mondjuk a magyar élelmiszeriparért, vagy a magyar fiatalok
szakpolitikában.
Van egy csomó olyan értelmes, józan, fontos kérdés, ahol bizonyára kell vitát folytatni, mert hogy vannak különféle uniós és más tagállami érdekek, és ott Magyarországnak meg kell jeleníteni a saját érdekét, és ezzel semmi baj nincs, mindenki ezt teszi, csak most jelen pillanatban azt látjuk, hogy mi az Európai Unió trolljaivá váltunk, ahol ha megszólal a magyar miniszterelnök, akkor mindenki azon tanakodik, hogy most éppen ez Magyarország érdeke, vagy esetleg inkább Oroszországé, vagy Kínáé. Ez nem jó szerintem. Magyarországnak a partneri, szövetségesi karakterét nem szabad elveszítenie.
Mm. Jó, most az
a... Nagyon belementünk most itt a mélyére.
Igen, igen, csak ugye eszembe jutott hirtelen, hogy a Fidesz ugye el akarja foglalni Brüsszel, de akkor ez most annyira nem...
Minek szeretnénk, hogy a magyar fiataloknak lenne lakhatási lehetőség, és az uniós forrásokat erre fordítanánk. A kedves választópolgár el tudja dönteni, hogy mi neki fontosabb, hogy Orbán Viktor elfoglalja Brüsszelt, vagy az, hogy a saját gyereke vagy unokája jusson Magyarországon lakáshoz.
Említetted, hogy ilyen középutas politikát képzeltek el az Európai Unióban, de amúgy is, ha jól tudom, akkor a pártotok ilyen centrista irányvonalat képviselem. Most az utóbbi időben azért van néhány olyan formáció, ami ezt veszi fel. Szerinted ez a korszellem, vagy pedig az egyes hatások meg a történések kényszerítik ki? Ezt, hogy itt most alapjában véve jó néhányan így a középre próbálnak beilleszkedni.
Szerintem is, és egy kicsit csalók az, hogy mindenki középre próbál beilleszkedni, inkább azt mondanám, hogy egyre többen ismerik föl, hogy ez a Orbán-Gyurcsány párharc, ami 2002, illetve 2006 óta uralja a magyar közéletet, tehát 20 éve ebben a párharcban vagyunk. Ez már jó ideje nem Magyarország érdeke, de most már egyre több ember számára világos. Egyre több ember és egyre több politikai kör vagy közösség keres ebből kiutat. És ebben az értelemben ez most ilyen centrumnak tűnik, de én azt hiszem, hogy ha sikerül az új ellenzéknek megszületnie, és én június 9-től azt várom, hogy új ellenzék születik, mert a kegyelmi botránnyal egy új politikai korszak kezdődött Magyarországon, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy az új ellenzéken belül milyen, amiket most még egy kupacban látunk, vagy egy csoportban centrumpártoknak, azok között azért különféle karakterek vannak, és előbb-utóbb ki kell, hogy rajzolódjanak majd a valódi, és remélem, hogy konstruktív törésvonalak, azok a politikai viták, amiket le kéne végre folytatni Magyarországon. Mm-hmm.
Hát az imént említve beszéltünk már egy pár mondatot erről a pártmentes
önkormányzatiságról.
Amikor ezt először meghirdettétek, azért nekem, engem úgy felkaptam rá a fejemet, mert ennek van ugye, az én meglátásom szerint, ennek van pozitív és negatív oldala is. Te biztosan el fogod mondani most a pozitívot, én akkor mondok inkább a negatívot.
És majd ugye? Én cáfolom a negatívot.
Oké.
Okay. Megpróbálom legalábbis.
Még rég, nagyon sokkal jó 15-20-30 év, 25 évvel ezelőtt, tehát a rendszerváltás után nem sokkal egy kisvárosi polgármester mondta nekem azt, hogy nagyon, ahol akkor szintén, tehát nem voltak párt szervezetek igazán, hanem ilyen civil szervezetek vitték be, és azt mondta, hogy nagyon kellene egy-két párt, és neki kellene, hogy legyen képviselőjük a testületbe, és kérdeztem tőle, hogy miért? Hát most olyan jól el vagytok itt tényleg, szakpolitikák mellett szavaztak, tehát szakmai kérdések mellett, és azt mondta, hogy azért, mert az országos politikához a pártokon keresztül lehet csatlakozni, és úgy lehet esetleg lobby tevékenységet kifejteni, és esetleg a kisebb városoknak az érdekeit is képviselni a nagyobb politikában. Uh-huh. Ez viszont nem lesz akkor, hogyha nem lesznek pártok.
Igen, de helyette lehet másfajta együttműködés az országos politika és a helyi politika között. Tehát szerintem az egy kiszolgáltatott helyzet egy település számára, hogyha csak akkor tud az adott politikához hozzáférni, hogyha az adott pártszínek mondjuk az ő adott településen győzedelmeskedtek. Tehát értem azt, hogy van a mindenkori kormány, és akkor az adott településen az a jó, hogyha a mindenkori kormánypárt képviselője nyer, mert akkor nagy lobby ereje lesz a kormánynál. És szerintem ez egy állandó kiszolgáltatottság a választók irányába is, mert sokszor ezért a választók nem tudnak a saját szívük vagy a saját eszük alapján szavazni, nem tudnak arra a civil szervezetre vagy helyi erőre szavazni, amelyik nekik szimpatikus, hanem van ugye ez az erőshöz húzás elve, és ez szerintem nem jó, megalázó valahol az önkormányzatok számára. Ugye a mi javaslatunk konkrétan az, hogy azok a pártok, amelyek országos választáson indulnak, ne lehessenek jelölő szervek az önkormányzati választáson. Tehát önkormányzati választáson vagy független magánszemély, vagy helyben működő civil szervezet indíthasson jelölteket. És én azt gondolom, hogy amit mondtál példát, hogy a helyi polgármester azt mondta, hogy hát milyen jó lenne, ha lennének pártok, akiknek való bérejük az országos politikához, én hagyj fordítsam meg, milyen jó lenne, ha Magyarországon olyan erős civil szervezetek lennének, akik képesek arra, hogy hatást gyakorolnak az országos politikára. Mert ez hiányzik igazából. Ez lenne az igazi polgárosodás Magyarországon, hogyha a mindenkori kormány azt látna, hogy van 3200 önkormányzat, egyiknek sincs színe, mert mindegyik párt független. Nekem az a dolgom, a kormányon akarok maradni. és nyerni, akkor meg akarom nyerni a következő választást, hogy célszerű mindenkit segíteni és támogatni, nem csak a sajátjaimat, hanem mindenkit, hiszen nem tudom, hogy hogyan és miként fogom megnyerni a következő választást, ezért mindenkit támogatnom kell, és helyben meg kell keresnem a kapcsolatot azokkal a helyi civil szervezetekkel, akik a helyi közéletet működtetik. Tehát megfordulna, ez nyilván egy hipotézis a részünkről, de mi ezt hisszük, vagy ebben reménykedünk, hogy megfordulna ez a civilek ki vannak mindig szolgáltatva a politikának, megfordulni, és azt jelenti, hogy a politika kénytelen mindig a civilek érdekeit is figyelembe venni. Tehát ez szerintem egy nagy mentalitásbeli, szemléletbeli változást igényelne, és azért egy mérföldes csizmával lépnénk a polgárosodás irányába.
De valószínűleg akkor is meg lenne az, hogy melyik civil szervezet melyik pártnak a vonzás körzetébe tartozik.
Biztos, hogy lennének ilyen értékrendi családok, ezt mi sem tagadjuk, de mi azt modellezzük ebből, hogy idővel ezek a helyi civil szervezetek azért mégiscsak önálló lábra tudnának állni, mert a javaslatunk szerint az adott helyi civil szervezet akkor indulhat az önkormányzati választáson, hogyha ő nem támogatott országgyűlési választásokon semmilyen pártot, és viszont sem fogadott el pártól támogatást. Tehát, hogy megvan az a szuverenitás, amik, hogyha az értékrendje azonos is egy országos párttal, nem szorul arra, és nem is kénytelen arra, hogy az adott pártnak a iránymutatását kövesse. Tehát mondok egy konkrét példát, mondjuk tételezzük föl, hogy van mondjuk Szombathelyen egy fideszes szervezet, aki azt az utasítást kapja, vagy Fidesz, konkrétan egy Fidesz szervezet, amelyik azt a utasítást kapja az országos Fidesz központból, hogy támogassátok ide Szombathely mellé épülő akkumulátorgyár megépítését. Most ez egy Fidesz szervezet, akkor nem tud más csinálni, mint hogy elfogadja az országos központnak az iránymutatását. De hogyha ez mondjuk egy konzervatív, nemzeti gondolkodású civil szervezet, akkor megvan az a szuverenitása, hogy azt mondja, hogy srácok, én egyetértek az országos politikában a ti értékrendetekkel, de értsétek meg, nem érdekel a városnak az, hogy ez az akkumulátorgyár idejöjjön, és én ezt nem is fogom támogatni, vagy mi ezt nem is fogjuk támogatni. Tehát mi úgy érezzük, hogy az a fajta szuverenitás, ami szükséges a civil szervezeteknek, ahhoz, hogy érdemi módon tudjanak működni, az növekedne egy ilyen javaslattal. Nem beszélve arról, hogy szerintem minden településen van egy csomó olyan ember az ország minden pontján, helyi orvosok, lokálpatrióták, ügyvédek, értelmiségiek, vagy akár csak vállalkozók, vagy kétkezi munkások, akik szeretnének a településért tenni, akár meg is mérettetnék magukat, egy valami tartja őket vissza, hogy nem akarnak a pártpolitikai erőtérbe bekapcsolódni, és ez okoz valamiféle kontraszelekciót sajnos, tehát hogy csomó értékes embert elveszítünk a helyi közéletben.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy kikre számítanátok, vagy számíthatnának akkor ezek a civil szervezetek. Hát most igazat kell adnom neked, hát gyakorlatilag ugye a pártok folyamatosan, legalábbis itt vidéken biztosan káderhiánnyal küszködnek. Hát jól látjuk azt, amikor most össze kell állítani egy képviselőtestületet.
Mindenki menekül már ezelő sokszor.
Képviselőtestületet, és bizony sokszor a második, harmadik jelölt vállalja el egy-egy választókerületbe. És akkor úgy gondolod, hogy ez egy ilyen civil szervezetbe be lehetne vinni azokat az embereket, akik most ugye az orrukat befogva sem jönnek közelebb a politikához?
Hát igen, mert hogyha van egy helyi civil szervezet, és ott nyilván van egy értékrendje, vagy van egy adott cél, azt mondjuk, hogy mi egy karitatív civil szervezet vagyunk, amelyik részt vesz a választásokon, mert szeretnénk, hogyha a karitatív vagy szociális szempontok a képviselőtestületben megjelennének, akkor oda sokkal könnyebben és sokkal szívesebben kapcsolódik egy helyi lokálpatrióta, mint hogyha annaki azt mondja, hogy akkor te leszel a harmadik választókörben a jelöltünk, és egyébként a Fidesz, vagy a TK, vagy Momentum, vagy bármilyen párt logója ott lesz melletted, mert akkor azzal ő azt érzi szegény, hogy ő csak szeretne tenni a saját körzetéért, de neki egy egész országos csomagot kell a hátizsákjába beletennie, amiben lehet, hogy van egy csomó olyan dolog, amivel nem ért egyet.
Egyébként ilyen civilesedés elindult már, még ha nem is pontosan ez a pártmentes civilesedés, hát hiszen, hogyha megnézzük az ellenzéket, például mostani ellenzéket, nagyon sok városban, például Szombathelyen is azt mondják, hogy nekik van egy civil ernyőszervezetük, és az alatt indulnak, és nem párt színekben. De én tudok olyat például Zalaegerszegen, ahol a kormánypárt jelöltek indulnak egy civil ernyőszervezet színeiben.
De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a pártok is egyre inkább fölismerik azt a társadalmi igényt, hogy helyi szinten elege van az embereknek, vagy egyre inkább elege van az embereknek a pártpolitikából, és most még egy ilyen hibrid megoldással próbálják ezt menedzselni, de mennyivel tisztább lenne a mi javaslatunk, ahol azt mondjuk, hogy a pártok foglalkozzanak az országos politikával, a helyi civil szervezetek meg a helyi közélettel. Mi olyan helyi civil szervezeteknek adnánk lehetőséget az indulásra, akik egyrészt, ahogy mondtam, nem fogadnak el párttámogatást, és nem is adnak pártoknak támogatást, és bizonyítottan több éven keresztül helyben működnek. Tehát nem a választási kampány előtt egy hónappal gründolta valami pártpolitikus, hanem mindannyian tudjuk, hogy ez a civil szervezet évek óta itt működik Szombathelyen, tudjuk, hogy milyenek, tudjuk, hogy mire képesek, és ennek alapján ki eldöntheti, hogy támogatja-e vagy sem.
Aha, de ahhoz, hogy ezt elérjétek, hogy valahogyan megvalósítsátok, ahhoz viszont valamilyen szinten úgymond országosan hatalomra kellene kerülni, így vagy van. Legalábbis olyan befolyásra szert tenni, hogy meggyőzzetek kellő számú országos politikust, országgyűlési képviselőt.
Így van, hát ezt az utat kezdtük el most, tavaly szeptemberben, amikor párttá alakultunk, és ennek a ehhez vezető út első lépését tehetjük meg június 9-én, hogyha szükséges támogatást kapunk. Egyébként hozzáteszem, hogy az eredményről beszéltünk az elején, bármilyen eredmény is szülessen, ez egy nagyon fiatal, nagyon friss, nagyon új csapat, a másik reformkor, a 2RK, és mi megbeszéltük egymás között, hogy bármilyen eredmény is lesz, mi megyünk tovább, mert úgy érezzük, hogy ez az új ellenzéken belül, mert szerintünk új ellenzékre van szükség, az a fajta centrista, higgadt, nyugodt szakmai hang, amit mi szeretnénk a politikába, az egyrészt nagyon hiányzik ma a magyar közéletből, másrészt pedig nagyon nagy szükség lenne rá.
Közben tudtam, hogy valamilyen kérdés bennem maradt, és elfelejtettem feltenni az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. Van egy olyan várakozás egyébként, én úgy vettem észre, mondjuk elsősorban az elemzők részéről, meg hát azért talán valamennyire a közönség részéről is, hogy ugye az európai parlamenti választás az a legtisztább listás választás, a legkézzel foghatóbb közvéleménykutatásnak is fel lehet fogni. És volt már arra példa, hogy az európai parlamenti választás úgymond letisztította a pártmezőnyt. Tehát voltak olyan pártok, SZDSZ 2009-ben például, amelyik el is tűnt utána, miután leszerepeltek a választásra. Mi, hogy látod, most az idei LP választáson lesznek olyan pártok, akik szerinted elfognak, tehát olyan gyenge teljesítményt érnek el, hogy azt fogják mondani, hogy akkor mennyi volt?
Szerintem lesznek. Mi nyilván abban a szerencsés vagy könnyebb helyzetben vagyunk, hogy mi most indultunk, tehát mi bármilyen támogatást érünk el, mi annyival előbbre
nem
vagyunk, mint voltunk.
Gondoltam.
Tudom, csak hogy próbálok korrekt lenni, hogy mi könnyebb helyzetben vagyunk, mint azok a pártok, akik már régebben vannak, de szerintem itt lesz tisztulás, lesz néhány olyan párt, aki bőven-bőven alatta fog teljesíteni a korábbi eredményeiknek, sőt, azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ezek közül néhányan olyan mértékű, nem is vereséget szenvednek, mert nem lehet vereséget szenvedni, de olyan mértékű eredmény csökkenést kell, hogy elkönyveljenek, ami a folytatást is kérdésessé teszi az esetükben. Hát. Én nem lennék meglepve, és ezért is mondtam azt, többször már itt utaltam rá, hogy én úgy látom, hogy van egy jó ellenzék, és június 9-e után pedig valahogy, valamilyen módon, lehet, hogy nem június 10-én, de a június 9-e után elindul egy folyamat, ami az új ellenzéket ki fogja rajzolni, abban biztos vagyok. A kérdés az, hogy kik lesznek az új ellenzék pártjai.
Erről később beszélünk, de kicsit menjünk vissza az időben, próbálj. Ugye az elején mondtam, hogy rólad szeretnénk beszélgetni most egy picit. Hát ugye te sokáig ugye Jobbiknak az elnöke voltál, sokáig ott politizáltál, és nem is voltak azok olyan rossz eredmények, amiket elértetek akár 2018-ban, vagy akár előtte 2014-ben. De mégis 2018-ban nem, akkor azt mondta, nekem, én meglepődtem akkor, amikor azt olvastam, hogy bejelentetted, hogyha nem sikerül kormányt alakítani, akkor te lemondasz és kilépsz a politikából.
Igen.
És így is történt. De hát ez miért volt?
Hozzáteszem, hogy tényleg a Jobbik nagyszerű eredményeket ért el. A rendszerváltás után olyan párt, amelyik nem volt ott az ellenzéki kerekasztalon, tehát nem vett részt a rendszerváltásban, új párt, az alig tudott bejutni a parlamentbe, az LMP és a Jobbik volt, akik ezt meg tudták csinálni, és aztán később a Momentum, de hogy valaki 20% feletti eredményt érjen el, az pedig teljesen példátlan. Tehát hogy ilyen értelemben a Jobbik politikai teljesítménye egy óriási politikai teljesítmény volt, de én 2018 előtt megígértem, ha nem sikerül kormányt váltanunk, ugye az már az én esetemben a harmadik próbálkozás volt 2010 és 14 után, akkor én lemondok, és adok teret és adok helyet másoknak is, én pedig átgondolom azt, hogy hogyan tovább. És ezt az ígéretemet tartottam is.
20%-os eredménynél.
Így van, tartottam is, de az én ígéretem az nem volt százalékhoz kötve, hanem az volt a vízválaszt, hogy leváltjuk ezt a kormányt, vagy sem. Nem sikerült, egy kétharmados győzelem alakult ki, és én levontam a konzekvenciákat, vállaltam a felelősséget, és ezt, hogy mondjam, most nem akarom itt saját magamat dicsérni, de azért én elvártam volna, és elvárom mind a mai napig sok más ellenzéki vezetőtől, hogy Itt azért nem csak egy kétharmad volt 18-ban, hanem 4/2 volt 2010 óta, és talán vannak más felelősök is, akiknek, hát nem is mondom, hogy örökre vissza kéne vonulniuk, mert én se vonultam vissza, visszatértem ugye, amint látszik, de legalább egy pár évre háttérbe lépni, és megengedni azt a többieknek, hogy megpróbálják nélküle ennek a rendszernek a kihívását. De mindegy, én nem is másokkal akarok foglalkozni, én akkor úgy éreztem helyesnek, hogyha tartom a szavamat, időre is volt szükségem, hogy átgondoljam azt, hogy én mit szeretnék, és hogyan, és mi lenne a helyes lépés. És van egy harmadik oka, ez pedig láttam, hogy jön az összefogás 22-ben, az már 18-ban érezhető volt, hogy egyre több választó az ellenzéki pártok részéről akarja azt, hogy most már akkor a balról se sikerült, meg jobbról se, akkor próbáljuk meg közösen, de én ebben nem akartam részt venni.
Pedig úgy nézett ki, hogy a közvélemény részéről is van egy ilyen elvárás, egy ilyen nyomás.
Én erre gondoltam. Tehát, hogy éreztem már akkor 18-as kampányba, és meg hát nyilván utána is egyre inkább, meg alatta legfőképpen, hogy itt az emberek, ha most nem sikerül nyerni, akkor a következő kísérlet az lesz, hogy akkor fogjanak össze az ellenzéki pártok. Én ezt logikusnak is tartottam, de különféle elvi okokból én nem akartam ebben részt venni.
Hát az eredményét meg úgyis ismerjük.
Az eredményét megismerjük, igen.
Most ezekben az években, a visszavonulás után, 2018 után, akkor, ha jól tudom, akkor ugye visszavonultál, és akkor ilyen youtuberkedtél, meg workshopokat tartottál, meg ilyen munkát.
Nagyon sok mindent csináltam.
Mesélsz, hogy jön egy visszavonult politikusnál?
De egyrésztről nyilván nekem ott a saját életemet is újra lapokra kellett helyeznem. Létrehoztam egy ilyen kommunikáció, stratégiai tanácsadó céget, amiből megéltem. Másrészt a civil tevékenységemben meg csináltam egy YouTube csatornát, vloggerkedni kezdtem, és létrehoztam a Másik Reformkor alapítványt. Meg hát írtam 3 könyvet különféle témákban, elkezdtem 2 PhD-t, 2 doktorit, egyet Törökországban, egyet Magyarországon. Igyekeztem hasznosan kitölteni az időt, tele volt, tehát hogy sokan mondták, hogy úgy sajnáltak, hogy mi lesz velem, és én 18-ban nyilván nagyon csalódott voltam a választási eredmények után, de én utána rögtön 18 nyarán már elindultam a bíróságra, hogy bejegyzem a Másik Reformkor alapítványt, mert tele voltam ötlettel, tenni akarással, vágyal, csak azt mondtam magamnak, hogy ezt most ne a pártpolitikában, hanem kóstoljak bele a civil világba, és megmondom őszintén, most, amikor a Másik Reformkorral visszatértem, és ezt a pártot csináljuk, ezt én nagyon hasznosnak tartom, mert ott van mögöttünk a civil szervezeti tapasztalat is. Tehát, hogy mi nem csak pártlogikai alapon gondolkodunk, mint a többi párt, hanem van a mi gondolkodásunkban egy ilyen nagyon erős civil mentalitás. Tehát láttuk azt, hogy milyen ma Magyarországon civil szervezetként ügyeket képviselni, mennyire nehéz, és hogy ez rávilágított arra, hogy mennyire fontos a polgárosodásnak, a polgári vitakultúrának, a civil érdekvédelemnek az erősítése, és ezt mint politikai párt is igyekszünk felvállalni.
Viszont ilyen hasonló kezdeményezések voltak máshol is, hát hogyha Márki Zajt nézzük, ő is ugye civilből lett csinált pártot, vagy akár Pálinkás József is végigjárta ezt az utat, igaz, az övé az sokkal rövidebb volt, de hát...
Igen, csak ugye az én esetem azért volt érdekes, hogy én csináltam 20 évig politikai pályát, aztán most 5 évig civil pályát, és most visszatérek a politikába, és én azt hiszem, hogy most 2023. szeptemberében a számokban még nem, nyilván az idő kell, de hogy tapasztalatban, tudásban, tervekben sokkal erősebben tértem vissza, személy szerint én, mint ahogy leléptem 2018-ban a politika színpadáról. És hát óriási nagy élmény nekem, meg nagy visszaigazolás az, hogy az 5 évem során nagyon sok egyetemi szakkollégiumban, egyetemi körben jártam vendégként, meséltem a tapasztalataimról, az élményeimről, és ennek az 5 évnek a során megtaláltam azokat a fiatalokat, akikkel ezt az egészet elindítottuk 2023. szeptemberében 100 fiatallal, vagy hát nem mindenki volt fiatal, de 80-90%-ban fiatallal indítottuk el, és ez hát nekem így lelkileg is sokat jelentett, mert amikor az ember ennyi fiatalnak, és itt nagyon értelmes, nagyon tehetséges, nagyon nagy ígéretnek számító fiatalokról beszélünk, persze én elfogult vagyok, ezt elismerem, ha ennyi fiatal azt mondja, hogy az, amit mi képviselünk, az jó, és ebben lát jövőt, az nyilván egy ilyen középkorosztálybeli embernek, mint nekem, azért meg balzsamozza a szívét, meg erővel tölti föl.
Második Reformkor, ez a pártod neve, és ez volt ez az alapítvány neve is, ami előtte indult. Ez azért elég beszédes név abból a szempontból, hogy ugye ezt tudjuk, az első reformkor az a 19. század közepén volt, ugye Nagyon sok mindent lehetne mondani arról a korszak. Nekem az jutott eszembe itt hirtelen, hogy ott ugye azért elég sok minden történt ott a polgárosodás első jelei, első lépései, aztán a feudalizmus maradékának leépítése valamilyen szinten már amennyire sikerült, volt ott azért egy forradalom, egy szabadságharc, de a végén azért egy kiegyezéssel zárult ez a korszak.
Én kiegyezéspárti vagyok, ha már ilyen történelmi szempontokat is elő lehet itt hozni. Tehát szerintem a kiegyezés az a reformkor dinamizmusának a reálpolitikával való találkozása. Tehát a reformkorban nagyon sok idealizmus volt, nagyon sok erő, dinamizmus, és aztán nyilván a valóság, a realitás, az sokszor ezt megtépázza, vagy megcibálja. Ez volt maga a szabadságharc, de a dualizmus az akkori kor viszonyai alapján szerintem egy reális kompromisszum volt, és abban ott volt azért a reformkornak én azt hiszem, hogy a reformkornak a előkészítő ereje, és persze a dualizmusnak is számtalan hibája volt, meg a monarchia idei Magyarország, mondjuk a nemzetiségi politikája az nem volt jó, sok hiba volt benne, másrészt ugye ez Trianonhoz is vezetett sok szempontból, tehát nem volt hibátlan a dualizmus, de azért mégis, ha belegondolunk a 19. századunkba, meg belegondolunk a 20. századunkba, akkor azért elég erősen elbillen a mérleg, hogy a 19. századunkból többé-kevésbé jó döntéseket tudtunk hozni, vagy ki tudtuk hozni a benne rejlő lehetőségeket, amely magyarnak mindig szűk a mozgástere. Tehát itt azért kelet-nyugat határán nekünk soha nincs olyan széles stráda, mindig szűk a mozgástér, de ezen a szűk mozgástéren belül a reformkor az szerintem és az egész 19. század egy jó időszak volt, a 20. az folyamatosan hátrafelé mentünk ezen a nagyon keskeny úton. És csak egy dologra reflektáljak, hogy nekem az is olyan öröm volt, hogy mondtad, hogy az első reformkor. Ez biztos, hogy nekünk köszönhető, mert eddig csak azt mondtuk, hogy reformkor. De most, hogy kimondtuk azt, hogy második reformkor,
akkor már van első.
Már akkor van első, de ebben benne van implicit módon az is, hogy akkor talán lehet második is, úgyhogy ezt így jó volt hallani tőled.
Aha. És ugye akkor az első reformkor a végén azért egy kiegyezéssel és egy szövetségkötéssel, egy erős szövetség létrehozásával zárult le. Uh-huh. Most is e felé haladunk akkor.
Ha most mindenképpen analógiát kell keresnem, én mondjuk boldog lennék akkor, hogyha Magyarország az Európai Unióban megtalálna azt a konstruktív létezést, vagy azt a fajta kölcsönösen hasznos, vagy kölcsönösen elfogadható teret, mozgásteret, amit a dualizmus megadott Magyarországnak az osztrák-magyar monarchiában. Ha megtalálnánk az Európai Unióban például annak a lehetőséget, hogy a magyar élelmiszeripart újra megerősítsük, hogy a magyar egészségipart világszínvonalúvá tegyük. Nekünk egyébként csak zárójelben mondom, nem tudom, hogy erre ma lesz-e idő, nem biztos, hogy számunkra a stratégiai ágazat a Magyarországnak, amiben mi az innovációt, a kutatásfejlesztés, az uniós forrásokat, az állami forrásokat fektetnénk, az egészségipar, ezen belül is a prevenciós ipar. Szóval, hogyha az Európai Unióból tudnánk egy ilyen karaktert, egy dinamikus, polgári, a szónak a jó értelmében vett nyugatos Magyarországot teremteni, és ez egy kompromisszum lenne, egy kiegyezés, hogy a kormány retorikáját mondjam Brüsszellel, tehát a brüsszeli szabadságharc végre véget érni, és értelmes kompromisszumot lehetne kötni, annak én nagyon örülnék.
Beszéltünk már erről az ellenzékváltásról, most akkor ugye a beszélgetésünk vége felé, azért térjünk erre vissza. Igen, az egyébként én is úgy látom, és egyre nagyobb több jele van annak, hogy azért az ellenzéknek egy részével komoly problémája van a közvéleménynek is. Tehát, és ugye beszéltünk arról is, hogy esetleg az Európa Parlamenti Választás egy kicsit letisztítja majd ezt a teret. De mit nevezelte új ellenzéknek?
Hát szerintem a két dologról beszélek, egyrészt új politikai korszakról, és ennek az új politikai korszaknak az első lépése az új ellenzék létrejötte. Én az új politikai korszakot nem Magyar Péterhez kapcsolom, én Magyar Péter ennek már okozata, hanem a kegyelmi botrányhoz és az utána jövő civil tüntetéshez, ami a Hősök terén volt, én is részt vettem rajta. Én szerintem még nem biztos, hogy értjük, hogy ott mi történt, vagy azt hiszem, hogy még nem értjük, mert szerintem az történt, hogy bebizonyosodott, hogy itt a politikának a pártokon és a hagyományos médiumokon túl a közösségi médián keresztül új szereplői vannak. Olyan civilek, akiknek semmilyen pártkötődésük nincs, és mégis hatalmas tömegeket tudnak megmozgatni, és nincs szükségük a pártmédiumokra, nincs szükségük a pártokra. Ez szerintem egy új helyzet, és szerintem egy jó lehetőség arra, hogy megújuljon a magyar közélet, hogy ez az állóvíz föl legyen kavarva. Utána azok a civilek, akik ezt a tüntetést összehívták, azt gondolom, hogy megrettentek attól a szellemtől, amit a palacból kiszabadítottak, hátraléptek, és ebbe a vákumba robbant be Magyar Péter, akinek volt egy nagyon erős kártyája, egy olyan kártyalapja volt, ami senki másnak nem volt meg, ez pedig az, hogy ő belülről jön.
Igen.
Ugye próbáltuk balról, próbáltuk jobbról, próbáltuk összefogva, és kialakult egyre inkább az a profécia, hogy hát ez a rendszer annyira erős, hogy ezt maximum majd belülről tudjuk megbontani. Van ez a helyzet, ez a nagy várakozás, a kegyelmi botrány után egyre több felháborodott ember, egy hatalmas nagy tüntetés, és egyszer csak előjön valaki, és beteljesíti ezt a proféciát, hogy én vagyok a belülről jött ember. Ugye aztán ennek mi lesz a hatása, meg hogyan? Nagyon sok lelkes ember van, ezt majd meglátjuk.
Hadd kérdezek valamit, mert nagyon sokat foglalkoztam vele én is, még cikket is írtam róla, meg így kutattam utána, hogy az elején kicsit olyan volt, mint hogyha Magyar Péter valakinek az embere, tehát hogy esetleg ugye többféle találgatás látott itt napvilágot, hogy a Fidesz küldte, hogy elterelje a figyelmet a kegyelmi botrányról, aztán, hogy elkezdtek találgatni, hogy ki a másik, és egyre több helyről hallom azt, hogy most már kezdik elhinni neki, hogy ő tényleg a Fidesz és a NER kritikusa és ellenfele. Te hogy vagy vele?
Hát, hogy mondjam, én úgy vagyok vele, hogy várni szeretnék erre a kérdésre a válasszal. Mármint én nem hiszem, hogy tehát én Magyar Pétert, amennyire most ezt meg lehet válaszolni, szuverén személynek látom, tehát ő önmagát képviseli. Nekem nem is igazából az a kérdés, hogy most akkor mögötte a Fidesz, vagy valami ellenzéki nagyvállalkozó, vagy valami külföldi szolgálat, meg mindenféle konteók vannak áll. Engem ez kevésbé érdekel. Engem az érdekel, hogy kicsoda Magyar Péter. De erre nem tudunk most még válaszolni. Mert hogy a politikában kicsoda, mert hogy nem is lehet. Ahhoz, hogy a politikában valakit megítéljünk, vagy elhelyezzünk, ahhoz azért idő kell. Át kell élni sikereket, kudarcokat, arra reagálni kell, szervezetet kell építeni, közösséget kell építeni, hálózatot kell, ennek a mindennapi apró munkájával kell úgymond idézőben mondom vesződni. Egy év múlva tudok szerintem erre a kérdésre válaszolni. Addig én figyelem Magyar Pétert, de az biztos, hogy ennek az egész jelenségnek, én úgy hívom ezt a jelenséget, hogy a Magyar Péter jelenséget, ez egy tornádó. És a tornádó az, hogy elindul, és megállíthatatlan, és mindent felkap és elsodor.
De eltűnik egy idő után.
Egy idő után eltűnik, és ez Magyar Péternek is célszerű tudnia, vagy gondolnia rá, hogy ekkora felhajtás nem lehet folyamatosan.
Ez nem tartható.
Ez nem tartható. Neki majd valahol konszolidálódnia kell, és hogyha hosszú távú politikai szereplő akar lenni, akkor ezt egy politikai szervezetté kell építeni. Na, ott fog eldőlni, hogy Magyar Péter kicsoda. De hogy új ellenzék lesz, ebben neki szerintem most nagy szerepe van, mert ez a tornádó egy csomó olyan ellenzéki pártot, amelyik már nagyon a biztonságra játszott csak, és nagyon alibi, hogy mondjam így, úgy tűnt, mintha próbálna gólt rúgni, meg cselezgetett, de igazából nem nagyon akart a labdához érni. Szóval ezeket az ellenzéki pártokat szerintem ez most elsöpri, ez a tornádó. És az új ellenzéket én abban látom, azon ellenzéki pártok, akik megpróbálnak a NER számára új kihívást felépíteni, vagy jelenteni, vagy új alternatívát próbálnak a NER-rel szemben, a Fidesz rendszerrel szemben építeni, de én itt azt gondolom, hogy nem lenne jó, hogyha ez az új ellenzék egy szereplőből állna. Tehát amikor a standokon beszélgetek emberekkel, és szóba kerül akár Magyar Péter, meg itt a különféle pártok, én mindig azt szoktam mondani, persze ilyenkor a saját portékámat is árulom, nyilván ezt hozzáteszem mindig korrektem, de mindig azt szoktam mondani, hogy az egy a tábor, egy a zászló, az mindig csak bajhoz vezet.
Igen, ez egy.
Ez a bal oldalon is, meg a jobb oldalon is használták, jól is működik, tehát sajnos egy ilyen gyilkos eszköz, hogy a nagy mindig fölfalja a kisebbeket, de szerintem nem jó. Én azt gondolom, és az lenne Magyarországnak az érdeke szerintem, hogyha az új ellenzékben több karakter, több arc, több párt lenne, akik tudják, hogyha van egy közös cél, akkor abban nyilván együtt kell működni, de ne az legyen, hogy mindent valaki majd egyedül, föntről megint megmond, mert most ebben élünk, ebből kéne szabadulnunk, és nehogy aztán cseberből vederbe essünk.
Az előbb azt mondtad, hogy egy év múlva tudsz mondani igazi véleményt a Magyar Péterről, és onnantól számítva van még egy év a következő országgyűlési választásokig. Hát ez a két év most, valószínűleg ez az egész dolog, ez most abból a szempontból nagyon jó ütemben, időben robbant ki itt a kegyelmi botrány, és annak a következményei, amiről az imént beszéltünk, mert akkor most itt van idő arra, hogy ez az új ellenzék valamilyen szinten felépüljön, és azok az emberek, akik esetleg ennek a vezetői lehetnek, kiemelkedjenek, vagy nem is tudom, hogy mondja. És akkor 2020, mi van most? 2026-ban akár el is lehet indulni akkor így a választásokon.
Így van, én azt gondolom, hogy a következő fél év, egy év, az meghatározó jelentőségű lesz az ellenzék, és ezáltal a választások és a Magyarország és a kormányváltás szempontjából. Azt csak hagyd tegyem már hozzá, ez meg itt kicsit így a magunk szempontjából, hogy 2025 egyébként a reformkor 200. évfordulója is lesz, úgyhogy 25 egyrészt egy ünnepi év lesz, másrészt egy nagyon-nagyon sorsdöntő év, mert ha az ellenzék nem tud megújulni, tehát hogyha az az új ellenzék, amiről én itt beszélek, vagy amiről beszéltünk, nem születik meg. Tehát megint kifullad ilyen értelemben ez a lendület, és nem lesznek új alternatívák, hanem megint a régi dolog lesz valahogy újra csomagolva, akkor szerintem ne csodálkozunk, hogyha megint ugyanaz lesz az eredmény.
Hát ne legyen így, én ezt kívánom, és Vona Gábornak köszönöm szépen, hogy megtisztelted a stúdiónkat.
Köszönöm a meghívást.
Nektek köszönöm a figyelmet, szerintem azért még fogtok itt politikusokkal találkozni, és velünk is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!